Tómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Ismét 4 csillagos minősítést kapott a Sárospataki Végardó fürdő. A 350 éve született II. Rákóczi fejedelemről tartott előadást Miskolcon Cáborczky Szabolcs kassai történész. Az elmúlt 5 év legjobb eredményeit érte el a kazincbarcikai rendőrkapitányság. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Ismét 4 csillagos minősítést kapott a Sárospataki Végardó fürdő. A Magyar Fürdőszövetség tanúsító védjegye a szolgáltatások színvonalát, a vendégélményt és az üzemeltetés minőségét is értékeli. Így a minősítés megújítása fontos szakmai visszaigazolás az intézménynek. Arról, mit jelent ez a fürdőnök és a vendégeknek, Koleszárné Hegyi Brigittát, a Patakva Kft. Ügyvezetőjét kérdezzük.
Az elmúlt héten ellátogatott hozzánk a Magyar Fürdőszövetség Minősítő Bizottsága. Egy 3 fős bizottság jött el, és pontozta újra a Végardó fürdőt, ugyanis az eddigi 4 csillagos minősítésünk lejárt, és az éven jöttek újra felülvizsgálni. Különböző nagyon szigorú szempontrendszer alapján minősítik a fürdőket a Magyar Fürdőszövetség szakmai bizottsága, és ez alapján szintén 4 csillagos minősítést kaptunk, viszont pontszámokban sokkal erősebbek lettünk az éven. A vízminőségtől kezdve az elmúlt évek fejlesztéseit, a zöld területek állapotát, a karbantartottságot, a személyzetet, azt, hogy milyen nyelvvizsgákkal rendelkeznek a kollégák, hogy milyen minősítésekkel, milyen végzettségekkel, teljesen átfogó vizsgálatot tartottak a szakmai zsűri tagjai, úgyhogy de szépen megfelelt a Végardó fürdő, és büszke vagyok rájuk a kollégákra. Ugye, amit látható is, gyönyörű parkosított környezettel kell rendelkeznünk, kifogástalan vízmintákkal, szép medencékkel, hibátlan burkolatfelületekkel és megfelelő személyzettel.
Nem csak a minőségét őrizte meg a Végardó fürdő, hanem idén is több fejlesztéssel várja a vendégeket. Új szolgáltatásokkal, kényelmi beruházásokkal és bővülő attrakciókkal igyekeznek még élménydúsabbá tenni a kikapcsolódást, hogy a helyieknek és a turistáknak egyaránt még vonzóbb úti cél legyen a Sárospataki strand, folytatta a létesítmény vezetője.
Már jelenleg az összes medencénk működik, végrehajtottunk olyan fejlesztéseket is, amiket a vendégek látnak, és olyat, amit nem. Gépészeti fejlesztések valósultak meg, különböző szivattyúkat, élményszivattyúkat vásároltunk, ezeknek a cseréje valósult meg, automata víz tisztító rendszerek kerültek beépítésre, fokozatosan minden medencénél lecseréljük ezeket, és ezzel garantáljuk ezt, hogy a vízminőségünk az hibátlan, makulátlan lesz. Tavalyi éven a parkolóban értékesítésre kerültek támogatói jegyek. Ezekből egy olyan közel 300 000 forint folyt be a tavalyi éven, és ezt kiegészítve a Kft. Vásárolt egy gyermekcsúszdát a bébi pancsolós medencébe, és ezt remélem a gyerekek nagy szeretettel fogják fogadni és élvezni ezzel a nyári szünidőt. 4 alkalommal kerül megrendezésre az éjszakai fürdő. Tavaly éven az egyik alkalommal közel 600 vendégünk volt egy este, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt az idén is megismételjük, és remélem, hogy minél többen fognak érkezni. Azt gondolom, hogy továbbra is rájuk számíthatunk, főleg ugye a lengyel és szlovák vendégekre, ők kifejezetten szeretik a fürdőt és Sárospatak és környékét. Próbáljuk különböző akciókkal bevonzani a helyi lakosokat és a környékbelieket.
350 éve született II. Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidéki Ház meghívására Czáborczky Szabolcs kassai történész a Miskolci Galériában, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját. A hangsúlyt a száműzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte, amely igazán nagy lendületre majd 100 évvel később a reformkorban tett szert. Hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a Rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált. Most Czáborczky Szabolcsot hallják.
Hát természetesen maga a mítosz, illetve a későbbi interpretációk nem választhatóak el magától a személyétől. Talán kezdeném ott, hogy eleve akkor, amikor megszületett II. Rákóczi Ferenc, maga a korabeli felső Magyarország, ami tulajdonképpen így nagyjából a mai Szlovákia területének a keleti része, a mai Románia északi része, mára Marosvár megye, illetve Kelet-Magyarországnak a területei, tehát ez egy fortyogó katlan volt tulajdonképpen a felső magyarországi felkelések miatt, és hát ez nem választható el attól a ténytől, hogy ekkor még egy három részre szakadt ország volt. Ugye volt a Habsburg főhatóság alatt álló Magyar Királyság, az Erdélyi Fejedelemség, illetve a Török Hódoltság, és ezeknek az erőpróbái eléggé, tehát megpróbálták a korabeli felső Magyarországnak a lakóit, főleg a, itt elsősorban a jobbátságra gondolok. Ugye Rákóczinak maga a személye, illetve hát már a később az általa vezetett szabadságharc volt az, ami neki nagy nevet generált, viszont tehát nem választható el magától a családtól sem, hiszen hogyha így belegondolunk abba, hogy a Rákóczi névnek milyen, tehát a magyar fülnek ilyen mágikus kicsengése is van, de ez főleg azért is volt, mert már az elődjei erdélyi fejedelmek voltak, akár első Rákóczi György, az ő felesége Lóránfi Zsuzsanna volt, és általuk érkezett maga Comenius professzor is Sárospatakra, szóval a Rákóczi név nem volt ismeretlen, sőt kifejezetten ismert volt a korabeli felső Magyarországon, és hát II. Rákóczi Ferenc neve valamennyire összefonódott a vallásszabadságnak az ideájával is ebben az időszakban, és hát már akkor a szabadságharc idején a jobbágyok, illetve a hozzácsatlakozó nemesség is rezonált vele. Miután a szabadságharc elbukott a szatmári békét követően, főleg ezen a felső magyarországi területen így a népi kultúrában hagyományozódott egyfajta Rákóczi kép, főleg népdalokon, illetve mondákon keresztül, hogy egyesek itt vagy ott látták még Rákóczit bújdosni, meg stb., hogy ő tulajdonképpen nem is távozott el, és még lehetne sorolni ehhez hasonlókat. Amikor úgy igazán, tehát a Rákóczi kép így újból előkerült, az főleg már II. József idején volt, amikor egyfajta nemesi ellenállás bontakozódott ki a kalapos királlyal szemben, és ez félig meddig összefonódott aztán később jakobinus mozgalommal is, de igazán nagy, tehát egy igazán nagy lendületet már a reformkorban kapott, amikor tulajdonképpen a népi kultúrát a romantikában alkotók, mint például Kölcsey, Arany János vagy Petőfi Sándor, tulajdonképpen a népi kultúrát beemelik így a nemzeti kultúrába, és itt elég gondolni, tehát talán a legismertebb alkotás ebből az időből pont Petőfi Sándornak a Rákóczi című verse, amelyet tulajdonképpen aztán a 48-as forradalom és a Rákóczi szabadságharc között egy kontinuitást teremt. A kiegyezés utáni időszak tekintettel arra, hogy ekkor alakult ki a modern magyar pártrendszer is, meg politikai pártrendszer is, amikor így a közjogi vita megosztotta a korabeli magyar társadalmat, ugye a 67-es út, vagy a 48-as út, hogy együtt a bécsi udvarral, vagy a 48-as eszmékhez híven egy független Magyarországot teremteni, és és a függetlenség és 48-as párt az tulajdonképpen a zászlajára tűzte Rákóczi nevét, és az előadásomban erre is ki fogok térni, hogy tehát a függetlenségi pártnak az egyik neves országgyűlési képviselője volt Tali Kálmán, aki tehát mondhatni a kuruckor krónikása is volt, sőt nem csak krónikása, hanem ő annyira lelkes volt a Rákóczi meg kora iránt, hogy ő a saját alkotásait is eladta korabeli kuruckori költeményekként.
Az elmúlt 5 év legjobb eredményeit érte el a kapitányság, fogalmazott a legutóbbi testületi ülésen Kazincz Barcika rendőrkapitánya. Nagy Gábor beszámolójában elmondta, a kapitányság több mutató tekintetében is az elmúlt időszak legjobb eredményeit érte el.
Külön örvendetes az, hogy csökkent az összbűncselekmények száma, még nagyobb mértékben csökkent Kazincz Barcikán a közterületi bűncselekmények száma, ami talán az egyik legfontosabb mutató, meg az egyik leginkább olyan mutató, ami az átlag állampolgár problémája. Továbbra sem maradt felderítetlen rablás Kazincz Barcikán. Ahogy a beszámolóban is szerepel, tavaly februárban volt egy nagy port felvert, nagy felháborodást kiváltó rablás Kazincz Barcikán, amikor egy 85 éves idős hölgyet hátulról leütötte egy férfi, aki még csak nem is a megyénk lakója volt, és őt 48 órán belül a rácsok mögé juttattuk. Ebben a segítségünkre volt az önkormányzati rendészet is. Csak közösen megy. Tehát önmagunkban nem fogunk tudni ilyen eredményeket elérni, ezt se tudtuk volna egyedül elérni, ha nincs mögöttünk a város lakossága.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 3-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Just to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. Can it go? What I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in the daze from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. For love, you've tried everything, but you won't give up. In my world, only you made me do for love what I would not do. Made me do for love what I would not do.
Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Rosszira az arra allergiásoknak, nem sokára indul a parlagfű szezon. A nyíregyházi pilóta képzésbe kaphattak betekintést az érdeklődők a Tréner Kft. 8. nyílt napján. Sikeresen teljesítették a Tehetséges Életre Nevelünk című projektet a miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A nyíregyházi pilótaképzésbe kaphattak betekintést az érdeklődők a Tréner Kft. 8. nyílt napján. A szervezők idén először két napon keresztül fogadták a hazai és külföldi fiatalokat a nyíregyházi repülőtéren, ahol a résztvevők gyakorlati és elméleti szinten ismerkedhettek a pilótaképzéssel, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Gyednár Dorottya 2023. szeptemberében kezdte tanulmányait a Nyíregyházi Egyetem repülőmérnöki alapképzésén. Számára hatalmas élmény volt az eddigi 6 fél év, amit az intézményben töltött.
Én nagyon élveztem egyébként ezt az elmúlt 6 fél évet, amit eddig itt eltöltöttem. Nem mondom, hogy könnyű volt, de abszolút teljesíthető szerintem. A legjobb rész szerintem az a nyári tábor egyértelműen, amit itt az első évben tapasztalnak meg a növendékek, és szerintem az... Nagyon sokat repülünk azon a nyáron, nagyon jó a közösség is, úgyhogy én nekem az volt a kedvenc részem itt a képzésben.
A két nap során olyan pilóták is információkkal látták el a fiatalokat, akik az oktatásban is szerepet vállalnak. Mátyási Dániel tanulmányait, karrierjét sokan támogatták, ezért szeretett volna valamit visszaadni a Tréner Kft. Számára azzal, hogy oktatóként is segít.
Az első része az oktatásnak, a növendéknek a föl- és a leszállás való megtanítása. Természetesen ugye a képzés során ezután különböző modulokban, különböző lépcsőkben fejlődik a növendék. Tehát szépen elkezdjük elhagyni a repülőteret, ott megtanuljuk az útvonalnavigációt, és szépen aztán átérünk a műszeres repülésnek a fortéjaira is. És a végső soron ugye kéthajtóműves repülőképzés, illetve a végső stádiumban Seamless A320-ason a Multi-Crew Coordination modulját csinálják a növendékek, ugye ez a legvégső stádium a képzésnek.
A hallgatók a szimulátorban megtanulják, hogy hogyan lehet megosztani a feladatokat, és ennek függvényében hogyan tudnak hatékonyan együtt dolgozni a repülés során. A pilótaképzés nagyon népszerű, minden évben rengeteg a jelentkező. Csoma Kata, tréner koordinátor szerint azonban nem egyszerű a bejutás.
Egyre többen jelentkeznek, ezt meg tudom erősíteni. Jelenleg is több mint 100-an jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló képzéseire. A bekerülési ráta az egyébként magas abban az esetben, ha valaki minden kritériumot teljesít, de ugye, ahogy említettem, ez nem könnyű. Amikor már valaki bekerül, akkor én úgy gondolom, hogy egy körülbelül 5-10% az, aki esetleg később teljesíti az adott tantárgyakat, de bent szoktak maradni, és elvégzik sikeresen a képzés, hiszen nagyon motivált fiatalokról beszélünk.
Sikeresen teljesítették a Tehetséges Életre Nevelünk című projektet a miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai, melyet a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából valósítottak meg. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fáj és diákokat interjúvoltak meg a karrierútjukról. A fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezéstechnikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban az Egri Szent István István rádió stúdiójában, és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutató film is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
Fáji András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáji András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges Életre Nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék. Ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodás fejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt Lego foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel Lego Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatába a gyerekek. Szakmai kirándulás történt, a Egerbe, hál' Istennek, a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel. Több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem is. Tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlag szülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai Görög Katolikus Fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösvölgybe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.
A parlagfű virágzása még nem kezdődött el Heves megyében, de a szakemberek szerint a következő hetekben már megjelentek az első virágbimbók. Az allergiások számára különösen fontos időszak közeleg, miközben a földhasználóknak törvényi kötelezettségük, hogy még a virágzás előtt elvégezzék a szükséges mentesítést. A hatóság idén is kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzésekre, ugyanis a cél továbbra is az, hogy a gazdálkodók önként teljesítsék kötelezettségüket. Hogy mire kell most figyelni, és milyen következményei lehetnek a mulasztásnak, és hogy hogyan segíthetik a lakosok a hatóság munkáját, Kővágó Melindát, a Heves vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályvezetőjét tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
Minden évben szoktunk beszélgetni erről júliusban, hogy elindul ez a parlagfű szezon. Erről beszéljünk most, hogy elkészült egy felhívás önök által, amely felhívja erre a figyelmet. Hol tart most Hevesvár megyében ez a parlagfű virágzás, fejlődés, egyáltalán a növényzet?
Azt lehet mondani, hogy a sok éves átlagnak megfelelően alakul a parlagfűnek a fejlődése. Jelenleg még száras leveles állapotban van, de kedvező időjárás esetén ez egy ilyen 2-3 héten belül már virágbimbós állapotú is lehet a parlagfű. Mindig inkább a megye déli részén jellemző, hogy hamarabb kezdi a virágzást. A virágzás kezdete olyan július közepétől már várható, a tömeges pollenszórás pedig a nagy átlagnak megfelelően körülbelül augusztus közepétől fog megjelenni.
Ugye, hogyha az allergia szezont nézzük, akkor ez elég töményen ki fog tartani, talán még egy negyed év is lesz ez.
Így van, tehát a pollenszórás az elhúzódhat időjárásnak megfelelően, akár hosszabb időre is. Előfordul, hogy még októberben is lehet pollent kimutatni a levegőből.
Már vannak kötelezettségei a földhasználóknak. Ilyen esetben a kormányhivatalnak milyen kötelezettségei vannak a földhasználók felé?
Mi sok éven keresztül már felhívjuk a földhasználók figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségükre. Egyébként ezt jogszabály írja elő nekik, tehát ezt lényegében maguktól kellene tudni teljesíteni. Már most több éve folytatjuk azt a gyakorlatot, amit az Agrárminisztérium hirdetett meg 2022-ben, hogy már a száras leveles parlagfű fenológiai állapotát is felderítjük. Ennek igen jó vízhangja van a gazdák részéről, tehát ezt szokták értékelni, amikor megkapják a figyelemfelhívó leveleket.
Említette, hogy a föld tulajdonosoknak jelzéssel is lehet élni a kormányhivatal felé. Milyen jelzésekkel kell élniük ez esetben a parlagfű tekintetében?
Így van, tehát amikor kap egy ilyen száros leveles tájékoztató levelet, akkor mindenképpen várunk egy visszajelzést arról, hogy ő mentesítette ezt a területet, tehát a parlagfüvet eltüntette a területről, tehát lekaszálta, legyomírtózta, bármilyen módszer elfogadott, csak hogy megakadályozza a virágbimbó kialakulását. Később, hogyha már ez eljárásba fordul esetleg ez az ügy, ott is, amikor a közérdekű védekezést elrendeltük, ott is várunk egy visszajelzést, hogy ő saját erővel esetleg elvégezte ezt a közérdekű védekezést, de ez ugye már egy szankciós folyamat, tehát ott már egy eljárást megindult, és ott már növényvédelmi bírság is kiszabásra kerül. Most még a száras leveles tájékoztató levelek esetében eljárás nem indul, tehát itt megelőző jelleggel próbáljuk a földhasználók figyelmét felhívni, hogy nekik kötelezettsége van, eljárás nem indul, tehát itt még növényvédelmi bírság kiszabására nem kerül sor.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szent Atya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szent Atya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-os megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékokat és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. Fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében a Vatikánban, melyet a patriarchátus küldöttségéhez intézett, akik a hagyományok szerint Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkeztek az örök városba. Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikán városból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. július 5-én és július 12-én a Kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szentpéter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Adel Hafid Kehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedusára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Az ukrajnai Karitás szerint a 4 éve tartó háború miatt a lakosság 70%-ának pszichológiai támogatásra van szüksége. Kiemelték, közel 15 millió ember küzd különféle pszichés problémákkal. Krisztina Szemegen-Bodak, az ukrajnai Karitás szervezet Harkivi egészségügyi programjának vezetője, egy olasz katolikus hírügynökségnek beszélt az országban végzett munkáról, a gyermekeknek, nőknek, időseknek és függőséggel küzdőknek nyújtott gondozásáról. Az általuk biztosított szolgáltatások között található 11 elsődleges egészségügyi ellátást nyújtó központ, egy hospiszház, 5 mobil pallitív gondozói csoport és 8 multidisziplináris csoport. Két napos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Pál apostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha külön veszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
érdekes helyzet alakult ki, én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítástechnika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén 2026. június 30-án adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Dr. Horváth István az Egri Főegyház megyei levéltár levéltárvezetője mellett Lengvári István, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi levéltárának igazgatója, Varga Tibor László, a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár levéltárosa, Balogh Hegedűs Judit, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltára főmunkatársa, Koleszár Andrea, a Magyar Nemzeti Levéltár Győrmoson-Sopron vármegyei Soproni Levéltára levéltári kezelője, és dr. Kisné Havas Gyöngyvér, a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára, levéltára és művészeti gyűjteménye megbízott igazgató helyettese részesült ebben az elismerésben. Dr. Horváth Istvánról, az Egri Főegyházmegye levéltár levéltárvezetőjéről a díj átadása előtt elhangzott laudációban így fogalmaztak. Horváth István két egyházi levéltárban is nagy fontosságú és példaértékű munkát végzett. A pécsi püspöki és káptalani levéltárban megkezdte az intézmény működésének átszervezését és korszerűsítését, valamint az addig különálló püspöki és káptalani levéltár egyesítését. Egerben a Főegyházmegyei Levéltár teljes átépítésének és bővítésének a szakmai modernizációjával egybekapcsolt feladatait szervezte és végezte, melynek eredményeként az intézmény hosszú idő után tavaly visszatérhetett korábbi, de jelentősen megnövekedett alapterületű helyére. Levéltárosi teendőinek magas színvonalú ellátása mellett rendszeresen kutató, adatgyűjtő és forrásfeltáró munkát végez. Kutatási területei gasztronómia történet, gazdaságtörténet, pecséthasználat, oktatástörténet, uradalomtörténet. Eddig több mint 100 publikációja látott napvilágot. 1997 óta tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének és a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének. Utóbbi szervezetben különösen a szakmai találkozók szervezésében vállalt és vállal nagy szerepet. Horváth István két hazai egyházi levéltárban összesen több mint 20 éven keresztül erős szakmai elhivatottsággal, nagy igényességgel és kiemelkedő színvonalon végzett, példás és eredményes munkáját ismeri el a Dóka Klára díj. A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyünkön július 4-én szombaton lesz. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklaton a résztvevők Kósede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket is meghallgathatnak. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kós Ede, egri cigánypasztorációs referenspont tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információk a találkozó közösségi oldalán találhatók. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Életünk, élünk, így szeretünk, féltünk, mint valaki más nyomán. Igazán nincs is végállomás, valahol mindig újra indulunk, minden új testet ölt, újabb szédítő rohanás vár.
Nézzem a mamát.
sportja.
A Mercantil Bank ligába kiesett Diós György hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a Kisvárda 32 éves támadóját, Molnár Gábort. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcában. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza együttese. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Mercantil Bank ligába kiesett Diós György hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a Kisvárda 32 éves támadóját, Molnár Gábort. A miskolci születésű Molnár korábbi klubjához tér vissza, ugyanis 2025. januárja és 2022. júliusa között Diós Győrben futballozott. A DVTK mellett a Mezőkövesd és a Kisvárda színeiben összesen 197 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. 2025-ben NB2-es bajnoki címet ünnepelhetett Révész Attila csapatában. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. A város első alkalommal rendezte meg a Hullám Rajt elnevezésű úszó-futó két próbát, amelyen a legkisebbektől a szenior korosztályig több mint 100-an álltak rajthoz. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
Az eseményeket elosztottuk az év minden részére. Van egy bevezető, ez a hullámrajt, van a tradicionális kolorfutás, és van a terefutás, amit már levezetésnek szántunk, de természetesen még itt a futás eseménye is tartozik is a télen megrendezedő Mikulás kocogás. A legfontosabb dolog, hogy minden olyan ember, aki az úgynevezett ciklikus sportákat szereti, és szereti a kihívásokat, szereti az ilyen zenés eseményeket, szeretettel várjuk.
Kovács László kiemelte, hogy az első alkalommal megrendezett eseményre több mint 100-an neveztek, ami biztató visszajelzés a folytatás szempontjából. A résztvevők előbb a medencében, majd a csónakázótó környékén mérték össze erejüket. A verseny egyben a 2026-os mozgási versőállomása is volt. Dinamikus új sporteseményként hirdette meg a hullámrajtot Kazincbarcika önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. És a Tricolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub. Az indulók a vízi komplexum új kültéri medencéjéből rajtoltak, majd a futószakasz a csónakázótó környezetében és a rekordtámpályán folytatódott. A program lebonyolításában a Kazinci Ferenc tagiskola és a Szalézi Ferenc gimnázium diákjai is közreműködtek önkéntesként. A versenyen összesen 9 korcsoportban lehetett indulni. A legfiatalabbak a 2018-19-ben született gyermekek közül kerültek ki, nekik 60 méter úszást és 400 méter futást kellett teljesíteniük. A távok korosztályonként fokozatosan emelkedtek, a felnőtt kategóriában már 330 méter úszás és 3000 méter futás várta a résztvevőket. A legfiatalabb induló még a 7. életévét sem töltötte be, még a legidősebb versenyző már elmúlt 65 éves. A hullámrajt egyik különlegessége az volt, hogy az időmérés a rajtkőtől egészen a célvonalig folyamatosan zajlott. A versenyzők idejébe az úszás és a futás közötti átöltözés is beleszámított, így nem csak a medencében és a futópályán, hanem a váltáson is értékes másodpercek múltak. Szétka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
Azt gondolom, hogy az, hogy az úszás egyre népszerűbb Kazincbarcikán, az az elmúlt éveknek az a szakmai munkája, amit az a stáb, aki gyakorlatilag itt a vízi komplexumban vagy a korábbi úszodában dolgozik, vagy azok a sportszakemberek teszik a dolgukat a városban. Szóval nekik a munkájuknak az eredménye az, hogy az úszás egy rendkívül népszerű sporttá vált Kazincbarcikán, és az, hogy ma egy ilyen kombinált verseny indul el sok-sok korosztályban, sok nevezővel, én azt gondolom, hogy ennek is az eredménye. Úgyhogy fontos az, hogy egyébként az emberek megmérettessék magukat, együtt legyenek a sportolók, jól érezzék magukat.
A hullámrajt nem önálló eseményként szerepel a város sportnaptárában. A két próba a mozgásév első állomása, amely még két további kihívással folytatódik. Szeptember 19-én rendezik meg a kolorfutást, október 11-én pedig a Kazincbarcikai Futók Egyesületével közösen a Lombfutás Trail terepfutóversenyt. A három eseményhez különleges befutóéremrendszer is kapcsolódik. Az egyes versenyeken megszerzett érmek mozaik darabokként illeszkednek egymáshoz, így azok, akik mind három megmérettetést teljesítik, egy nagy egészszé állíthatják össze azokat. A további versenyekre a colorcity.hu oldalon lehet jelentkezni, a csatlakozásnak pedig nem feltétele a hullámrajt teljesítése. A gyermekek nagy száma külön örömet jelentett a szervezőknek. Viszocki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola tagiskola igazgatója és a hullámrajt egyik sportszervezője szerint fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak a sporttal.
A tömegsportoknak az a nagy szerepük ebben az esetben, hogy nem csak azok indulhatnak el, akik élversenyzők, hanem valójában mindenki elindulhat rajta, mindenki örömét találhatja benne, és tényleg egy jó szórakozás, egy jó mozgást biztosíthat bárkinek.
Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. Új sportpályát építenek, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Hajnal Gusztávot, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Kettő olyan kollégánk lesz itt folyamatosan a pályán, akik fogja azt segíteni, hogy akik eljönnek ide sportolni, egyrészt biztonságos körülmények között tudjanak, hiszen a pályaterületén, a magának a kerítésen belül azért vannak olyan romos épületek, amelyekre szeretnénk megtiltani, hogy ne menjenek be a gyerekek, vagy esetleg azok, akik érdeklődnek itt a sportolás iránt. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik ilyen fontos szabály, amire szeretném azért fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel ez egy kimondott sportpálya, ezért kutyát behozni magára a telepre tilos, hiszen nem biztos, hogy ezt olyan körülmények között tudják sétáltatni, ahogy ezt mondjuk egy kutyafutató esetében meg tudják tenni. De természetesen, akik eljönnek ide sportolni, vizes blokkot fognak tudni használni.
A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a FISZDIGA 2025-26-os idényét a Nyíregyháza, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást, de Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna, ugyanakkor a tavaszi szezonnal abszolút elégedett.
Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna, de a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, a akaratával és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet, és azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon neki mész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy kié legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
Egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
Beszélt a jövőről is.
Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserélődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovic vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma, de akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk, most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Nem érzett senkit még. Nekem sosem.